A Magyarországi Református Egyház Oktatási Szolgálata és a Váli István Református Cigány Szakkollégium hátrányos helyzetű fiatalok képességkibontakoztatása és tehetséggondozása a református intézményekben címmel szervezett konferenciát. A szakmai eseményen világi és egyházi előadók tájékoztatták az elsősorban keresztény intézményekből érkezett érdeklődőket. Az alkalom Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke igei gondolataival kezdődött, Buzás Bori összeállítása.
Jézus tanítványai körében bőven volt a 12 között hátrányos helyzetű. Volt olyan, aki rászorult arra, hogy a kibontakozásban segítsék, a közösségben is, meg Jézus részéről is, és a talentumaiknak megfelelő módon nyúlt és szólt hozzájuk Jézus. Azon igyekezett, hogy a minőségükről ismerjék meg őket, a lelki minőségről. Miről ismerni meg a Krisztus tanítványait? Pál apostol szavai eligazítanak bennünket. Nem szuper teljesítményeket vár el, nem szenzációs attrakciókat, hanem azt, hogy következetesen tegyék a dolgukat, és emberségesen. Az elvárás egyszerűnek tűnik, de ez a legbonyolultabb. Az az indulat legyen bennetek, ami a Krisztus Jézusban is megvolt. És erre mond néhány olyan dolgot, amivel nem felületes utánzásra hív bennünket, nem valami idomítás csodáiként, hanem a lelkület azonosságra hívja föl a figyelmet. Az igazi tanítványi életmód az az, hogy sorsközösségben van a mesterével, személyes viszonyuk van, kapcsolatban vannak egymással, a belső összhang is megvan, és ugyanazt az irányvonalat képviselik. Négy ilyen vonást említ meg az apostol, és utána jön a nagyon elhíresült Krisztus himnusz, a Filippi Krisztus himnusz, ami egy csodálatos életút, majdnem úgy végigköveti a Jézus életútját, mint az apostoli hitvallás, talán még ősibb is, mint az apostoli hitvallás, illetve biztos, hogy ősibb. De van négy olyan vonás, amit újra és újra át kell ismételnünk, akár tehetséges az ember, akár tehetségtelen, akár fejleszt, akár csak általános pedagógiával foglalkozik. Ha keresztény szemléletmóddal végzi a dolgát, akkor ez a négy dolog, ez újra és újra tisztítandó, mert hol berosdásodik, hol eldugul, hol használhatatlan, dolgoznunk kell rajta. Az első vonás az, hogy a Krisztus tanítványa önzetlen és semmit nem tesz önzésből, vagyis őrizzétek az önzetlenségeteket. A második tanítványi ismertetőjehez azt tanácsolja Pál apostol, hogy semmit ne tegyetek hiú dicsőségvágyból. A harmadik tanítványi ellenvonás az volt, hogy a tanítvány különnek tudja tartani a másikat önmagánál, nem csak a mesterét, az könnyű, meg elvárható, meg egyébként is, hát ez így illik, hanem egymást, a másik tanítványtársat is különnek tudta tartani önmagánál. És az utolsó jellemvonás az, hogy a tanítványok éppen azért kell, hogy egymásra figyeljenek, hogy ne csak a maguk hasznát nézzék, hanem a másokét is. Nagy felismerés az, amikor valaki igényli a segítséget, és óriási lehetőség, hogyha a másik meg tudja adni, nyújtani ezt a segítséget. Ilyen életközösségre vagyunk hivatva, és a keresztény iskoláztatás nem adhatja alább.
A konferencia megszervezéséről Mózes Áron, a Váli István Református Cigány Szakkollégium igazgatója osztotta meg gondolatait rádiónkkal.
Elkezdődött az a nagy konferenciája a Váli István Református Cigány Szakkollégiumnak, amely egyrészt zárása annak a kiállításnak, amely február közepén nyílt itt meg a Debreceni Református Egyetemi Templomban. Milyen jelentőséggel bír ez a szakmai egyeztetés?
Úgy hirdettük meg, hogy ide református intézmények oktatóit, vezetőit, tanítóit várjuk, de a jelentkezők, regisztrálók alapján azt mondhatjuk, hogy bár többségében vannak a református intézmények képviselői, vagy hitvalló református pedagógusok, de sok más vonalról is érkezett érdeklődés. Ami a fókusz, ami a kérdés az, hogy mi lesz a gyermekekkel, hogyan nevesszenek el, hogyan fejleszik a képességeiket olyan szintre és olyan területeken, amelyekkel aztán boldogulni tudnak a társadalomban. Családfenntartókká, aktív dolgozókká tudnak válni, nem munkanélkülieké, illetve egy óriási felelősség, ha már református intézményekről beszélünk elsősorban, de a többiek számára is, az, hogy az a talentum, ami ezekben a gyermekekben van, és az ránk van bízva oktatókra, pedagógusokra, szociális területen dolgozókra, az vajon kibontakozhat-e, vagy elásva marad, csak azért, mert a hátrány az elfedi. És a pedagógus is, ha nem szemfüles, nem figyel, nincs hozzá módszere, akkor nem tudja, hogyan kibontani ezt, akkor, amikor nem lát rá, akkor, amikor esetleg nincs egy egymis mérés, ami világosan kimutatná, hogy lehet, hogy nem látszik, de ott azért a mélyen sok minden van. Úgyhogy ez volt a gondolat, és erre hívtuk. Mi felsőoktatási szakkollégium vagyunk, de most a köznevelést is együtt a Magyarországi Református Egyház oktatási szolgálatával szerveztük a konferenciát, és nem véletlenül nyitott a kiállítást egy hónappal ezelőtt szintén a szakkollégiumunk, és most zárjuk, mert a kettő nagyon is kapcsolódik egymáshoz.
Ugye például a roma szakkollégiumi hálózati rendszer egyfajta védőháló, mentőháló, kiemelőháló, nem is tudom, hogy minek nevezzem, és itt ugye azért az egészen az állami szférától előadók elmondhatják, hogy a nagyobbtól a kisebbig haladva hogyan tudnak figyelmet fordítani a tehetséges roma fiatalokra, hogyan tudják őket felkarolni. Ez a fajta párbeszéd, ez mennyire jellemző egyébként, hogy az állam és az intézmények folyamatos kapcsolattartása az, hogy valóban a hétköznapok szintjén meglegyen ez a tehetséggondozás és kiemelés?
Én azt gondolom, hogy ez egyre inkább szövetesedő gondolatiság, hisz tudjuk jól, hogy nagyon sok a szülői családi házon túl, nagyon sok tényezőn múlik az, hogy aztán mi lesz egy-egy kisgyermekből. Úgyhogy ezeket a hidakat, kapcsolatokat kell egyre jobban, egyre hatékonyabban építeni, amely ezek között az intézmények között van. Tulajdonképpen ez a konferencia ezt is szolgálja, mert hogy a regisztrációt néztem, 70 körül voltak a regisztrálók, és szinte ahányan annyiféle intézményből jöttek. Nem csak állami és egyházi, hanem a kisgyermekkortól az egyetemig, illetve a különböző, akár szociális területekről is.
A szakmai programon az egyik fő előadó Kovács Edit, a Belügyminisztérium társadalmi esélyekért felelős helyettes államtitkára volt, aki az állami és uniós támogatásokból kisgyermekkortól megvalósuló tehetséggondozási lehetőségekről beszélt. Ezzel folytatjuk Buzás Bori helyszínen készült összeállítását.
Ugye a kora gyermekkor is már meghatározó, hogy milyen impulzusok érik, mi a testi, szellemi, fizikai, érzelmi fejlődése a gyerekeknek. Ezért hoztuk létre a Biztos Kezdet Gyerekházat programunkat, ami most már gyerekjóléti alapellátásként működik. Ezt a szolgáltatást 0-3 éves korú gyerekeknek, és nagyon fontos, hogy a szüleiknek hoztuk létre, hiszen a szülőknek, nagyon sok esetben fiatal szülőknek, fiatal anyáknak, még gyerekanyáknak a szülői kompetenciáit is erősíteni kell, és ezt a képességet próbálja ez a Biztos Kezdet Gyerekház segíteni. A szolgáltatás működését 2012-től támogatja a központi költségvetés. 178 gyerekház van ma az országban. Nyilván a leghátrányosabb helyzetű térségekben sokkal több. A 178 gyerekházból 7 a református szeretetszolgálat fenntartásában működik, és mintegy 2500 gyermeket ér el ez a Biztos Kezdet Gyerekház, és a központi költségvetés az idei évben 2,1 milliárd forintot nyújt ezeknek a gyerekházaknak a működésére. Ha tovább megyünk a korosztályba, akkor ugye az iskolás korosztálya 6-tól 18 éves kor közötti gyerekeket célozza a tanoda szolgáltatás, ami szintén gyermekjóléti alapellátásként működik. És itt is fontos, hogy nem csak a gyerekeknek a tanulását segíti az országban elhelyezkedő 180 tanoda, hanem egy mentális érzelmi biztonságot is nyújt a gyerekeknek, és itt is azon küzdenek, hogy azokat a szociokulturális hátrányokat, amely a családokban már sok évtizede beidegződtek, azokat letörjék, és a gyerekeknek egy más mintát tudjanak mutatni. A 180 tanoda hazai forrásból működik, 3,6 milliárd forint az idei évben a támogatási összeg, amit a tanodákra fordítunk, és 14 tanodánk a református szeretett szolgálat fenntartásában működik. Összesen mintegy 6000 gyereket érünk el. Az idei évben szeretnénk, hogyha a tanodákat igénybe vevő tanulók inkább a felső osztályból és a középiskolás korosztályból kerülnének ki, pont az iskolai lemorzsolódás megakadályozása érdekében. Szintén egy kicsit más típusú program, az útra való ösztöndíj program, ami kifejezetten a hátrányos és halmozottan hátrányos tanulóknak a továbbtanulását, szakma, érettségi és diplomaszerzési esélyeinek a javítását szolgálja. 4 alprogram van. A bekerülés az ösztöndíj programba a szociális alapon történik, de utána az ösztöndíj mértéke az már teljesítmény alapú, tehát a tanulmányi eredménytől függően sávosan változik. Az ösztöndíjban részesülők 84%-a roma tanuló. Idén ünnepeljük az útra való ösztöndíj program 20 éves fennállását. Bízunk benne, hogy a legkiemelkedőbb tanulók számára valami kis jutalmat, egy tábort tervezünk, sikerül majd megvalósítani és ott is kiemelni azokat, akik valóban nagyon sokat tesznek annak érdekében, hogy tanuljanak, szakmát szerezzenek, vagy még diplomát is szerezzenek. Fontos ugye itt az útra való ösztöndíj programnál, hogy nem csak ösztöndíjjal, hanem mentorálás is történik azokban az iskolákban, ahol tanulnak a gyerekek, és látszik, hogy 2,5 milliárd forintos keretösszeggel támogatja a kormány ezt a programot.
Kovács Edit beszélt a szakkollégiumok támogatásáról, valamint az uniós forrásokból megvalósuló fejlesztésekről is.
Kifejezetten a roma tanulók és a kiváló tanulmányi eredményű roma nemzetiségű tanulókat támogatja. A roma nemzetiségi tanulmányi ösztöndíj nyilván ez egy kisebb keret, közszebb, egy kisebb létszám. Itt az a lényeg ennek a tanulmányi ösztöndíjnak, hogy a sikeres érettségi vizsga letételét követően felsőfokú oktatási intézményben tanuljanak tovább a gyerekek. És ha haladunk tovább az iskola rendszerben, ugye eljutunk a roma szakkollégiumig, ahol ugye a felsőfokú oktatási intézményben tanulók tanulmányi előmenetelét segíti a 11 intézmény 300 hallgató tekintetében. A megalakulása óta, 2011 óta 700 roma fiatal szerzett felsőfokú iskolai végzettséget a roma szakkollégiumok adhatós segítsége által. A roma szakkollégiumok 2018-tól tudnak költségvetési finanszírozással működni. Az idei évben egy picit emelni tudtunk ezen az összegen, 696 millió forintot kap a 11 roma szakkollégium és a roma szakkollégiumok egyesülete. Én bízom benne, hogy a jövő hónapban meg is kaphatják ezt a pénzt, és nem húzódik olyan sokáig a támogatásnak a kifizetése. Ugye eddig a kormányzati forrásból megvalósuló elemekről beszéltem, mindenképpen szót kell ejteni, hogy az oktatási esélyteremtés elősegítése érdekében uniós projektek kidolgozása is folyik. Az esélyteremtő óvoda, ahol szeretnénk a hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő óvodákban ezt a hátránykompenzációs tevékenységet megerősíteni, akár helyi roma segítő nők bevonásával, de nyilván szeretnénk a tanodák hálózatát is fejleszteni. A roma szakkollégiumok is az utóbbi időben többször jelezték, hogy az utánpótlás nagyon fontos és nagyon nehéz tevékenység most, és speciálisan ezt a programot, uniós programot az utánpótlásra szeretnénk fordítani. A közös tér ugye a korábbi időszakban több felzárkózási célú közösségi szolgáltató tér jött létre, ezt próbáljuk egy egységes szakmai tartalommal megtölteni, és ami nagyon fontos, az elmúlt héten került be az éves fejlesztési keretbe a roma lányok iskola, végzettség nélküli iskola elhagyásának a megelőzése, és fontos, hogy itt nem csak a tanulását segíti ezeknek a lányoknak a projekt, hanem az egészségi állapotuk, a menstruációs szegénységbe, tehát egy több célú programot szeretnénk megvalósítani. És nyilván a kora gyermekkor tekintetében ugye a gyerekházakat is szeretnénk területi alapon fejleszteni, és nem csak új intézményeket szeretnénk létrehozni, hanem a meglévő tanodáknak és a gyerekházaknak is szeretnénk egy infrastruktúrális fejlesztésre vonatkozó uniós projektet megjeleníteni.
A Magyar Református Egyház oktatási szolgálatának szolgálatvezető főigazgatója Bruckner László az egyház szerepéről beszélt rádiónknak a hátrányos helyzetű fiatalok támogatása tekintetében.
Mi úgy látjuk, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok közöttük sok roma fiatal is nagyszerű lehetőséget kap azzal, hogy nem csupán egy diák otthoni elhelyezésben vagy egy hagyományos kollégiumban, hanem szakkollégiumi keretek között egy közösségben kap támogatást az egyetemi évei alatt olyan módon, hogy ez nem csak egy lakhatást és egy diák közösséget jelent, hanem egyébként szervezett programokat, olyan világok kinyitását a számukra, amelyeket mondjuk a családi körülményeken vagy hatásokon keresztül nem tudnának, ahova nem tudnának belépni másképpen.
Ez az egyetemi vonal, de odáig el kell jutni. Mi az egyháznak a koncepciója oktatás szempontjából az alsó tagozatos, felső és középiskolás diákok tekintetében?
Igen, magunk között is azt szoktuk mondani, hogy 2-ről 3-ra könnyebb fellépni, mint a 0-ról 1-re vagy az 1-ről 2-re, úgyhogy a következő, amit szeretnénk megcélozni, az az, hogy már a középiskolában hadd segítsük azokat a fiatalokat, akik szeretnének tanulni, szeretnének többet elérni, és ebben esetleg a családjuk nem tudja igazán jól támogatni őket, úgyhogy egy pilotprogram keretében most Sejjén egy nagyon hátrányos helyzetű térségben támogatunk fiatalokat, akik szakközépiskolai technikumi képzésben vesznek részt. Sokan közülük roma fiatalok azzal, hogy egy ilyen középiskolai pilot, szakkollégiumi pilotot valósítunk meg.
A tanodákkal milyen a kapcsolat egyébként? Ugye ott is egyfajta ilyen tehetséggondozás zajlik.
Igen, igyekszünk azon, hogy az egyes térségekben minél szorosabb együttműködésben legyenek azok a szolgálatok, szolgáltatások, amelyek egyébként kellene is, hogy szoros közösségben, együttműködésben legyenek. Tanodák, biztos kezdett gyerekházak és minden olyan szolgáltatás, ami ezeket a felzárkózási programokat segíti.
Ez a pilot program mikor indul, és nagyjából hogyan képzeljük el, hogyan vonják be a fiatalokat?
Nagyjából 2,5-3 éves programról van szó. Tavaly szeptemberben indultunk egy hosszabb előkészület után. Az ottani diákotthonos fiatalok mellett azokat a diákokat is sikerül bevonzanunk, akik egyébként akár az adott településen laknak és nem bent lakósak, viszont bejárnak a délutáni programokra. Csak egy példa, az a fiatalok egy része arra kényszerül, hogy az iskola mellett dolgozzon, és vannak, akik a munkájukat is félreteszik azért, hogy a délutáni programokon részt vehessenek. Ez számunkra egy óriási jelzés arra nézve, hogy ez mennyire fontos nekik.
Ez a munka mellett dolgozás már csak egy kérdésként megjelenik a szakkollégiumoknál is, és elvonja a fiatalokat a szakkollégiumi tehetséggondozástól. Tud-e, vagy van-e lehetőség az egyháznak valamilyen módon támogatni őket olyan szempontból, hogy ott maradhassanak, és ténylegesen a kollégiumok gondozásában vegyenek részt?
Igen, úgy látjuk, hogy a szakkollégiumi rendszer elindulásakor a diákoknak körülbelül a negyede kényszerült arra, hogy munkát vállaljon azért, hogy a saját fenntartását is el tudja látni egzisztenciális okokból. Most ez az arány már majdnem 3/4, úgyhogy az kétségtelen, hogy várhatóan, mivel úgy látjuk, hogy azért ez egy közfeladat kellene, hogy legyen, hogy valójában állami támogatásoknak kellene segíteni a magasabb ösztöndíjat. Egyházként, a református egyház most azt tudja vállalni, hogy ezeket az ösztöndíjakat folyamatosan emelte, tehát az állami támogatáson túl a református egyház saját forrásaiba is hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalok ebben minél sikeresebbek legyenek.
A Magyarországi Református Egyház Oktatási Szolgálata és a Váli István Református Cigány Szakkollégium hátrányos helyzetű fiatalok képességkibontakoztatása és tehetséggondozása a református intézményekben címmel szervezett konferenciát. A szakmai eseményen készült, elhangzott összeállításunk.